egy ilyen nagyon tartalmas alkalomnak a végén egyszerre van könnyű helyzetben és nehéz helyzetben az, aki a záróállítatot kell, hogy tartsa. Nehéz helyzetben azért, mert ugye milyen újat lehetne még mondani mindazokhoz képest, ami elhangzott, és könnyű helyzetben, mert nagyon sok mindenre vissza lehet utalni. Egy imádsággal kezdjük el ezt az alkalmat. Mennyi létünk! Te, aki azt mondottad, hogy nem akarod, hogy egy is elveszem e kicsinyek közül, segíts, hogy minden, ami ma elhangzik, az ő érdekükben hangozzék el. És köszönjük neked, hogy a te drága igéd ad nekünk ebben is eligazítást, útmutatást. Köszönjük mindezt a sok áldást, amit a nap folyamán már eddig is kaptunk. És köszönjük neked, hogy a te igédben most egy csomóra gyűjthetünk egy pár gondolatot, ami még szükséges ahhoz, hogy áldással végezzük a mi szolgálatunkat a gyerekek között. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért meghallgatsz minket. Amen. Máté evangélium a 18. részéből szeretnék néhány verset elolvasni, az első 7 verset, majd pedig a 14-et. Abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kisgyermeket, közéjük állította azt, és mondta, bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik én nem hisznek, jó annak, hogy magam követkössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. És a 14. vers, egyébként a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elveszen e kicsinyek közül. Kedves testvéreim, ennek az alkalomnak az előzetes tájékoztatójában az állt, hogy a reformáció 500. és a CIF megalakulásának a 80. évfordulója jegyében jöttünk össze. És amit ma este az Úr a szívemre helyezett, az kapcsolódik mind a két évfordulóhoz. Gondolkodjunk el egy kicsit azon, hogy miért is robbant ki az a harc, amit az utókor úgy nevezett el, hogy reformáció. A tanítás tisztaságáért. Isten helyzetbe hozott egy embert, aki egy bűneiben vergődő lélek volt, de ugyanakkor a Biblia eredeti nyelveit ismerő teológiai tanár. És mind a kettő kellett ahhoz, hogy ez az ember rádöbbenjen, hogy nagy baj van, de ugyanakkor, hogy van megoldás. Hát ha valaki, akkor Luther komolyan vette azt, amit ő úgy gondolt, hogy az a kereszténység. Mert tudta, hogy ez a világ nem maradt kint azáltal, hogy bementünk a kolostor falai közé, és magunkra zártuk az ajtót. Tudta, hogy az önzés, a nagyravágyás, az irigység, a gőg, a parázna gondolatok, és sok más bűn ugyanúgy ott marad az embernek a szívében, hogyha bejövünk a kolostorba. És ő nem ugodott ebbe bele. Felvette a harcot, úgy, ahogy ő akkor azt úgy gondolta, hogy ezt a harcot harcolni kell. Annyit bőtölt, annyit imádkozott, olyan aszkétikus életmódot folytatott, hogy a szerzetes társai azt mondták neki, hogy Márton testvér, tényleg vagy szentélet az egyház, vagy pedig mágiára küld. Hát, hála Istennek egyik se következett be, hanem Isten adott valami sokkal jobbat. Azt, amit Isten tervezett ezzel az emberrel, hogy el kellett, hogy jusson a teljes kétségbeesésig, odáig, hogy felkiáltson, hogy hol találok egy kegyelmes Istent. De Isten volt az, aki azt akarta, hogy pont egy olyan ember jusson el ebbe a kétségbeesett lelkiállapotba, aki ott volt a tiszta forrásnak a közvetlen közelében, aki eredeti nyelveken olvashatta a kegyelem üzenetét, azt az üzenetet, amit mi úgy nevezünk, hogy evangélium, amit Isten minden embernek felkínál. Ez az ember rádöbbenhetett, hogy a megigazulás az több, mint a bűnbocsánat, hogy a megtérő bűnöst Isten egyszer s mindenkorra elfogadja, magáénak tekinti, hogy Jézus érdeméért eljuthatunk odáig, hogy már nem kell rettegnünk a kárhozattól, Isten eljövendő haragjától. Róma 5.1, nem véletlen, hogy a római levél lett a reformációnak a legfontosabb magja szinte, Róma 5.1, hogy megigazulván hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Vagy a Róma 8.1, hogy nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Nem hitújítás volt ez, ahogy az akkori hivatalos egyház mondta. A tiszta evangélium addig is ott volt a könyvtáraknak a mélyén, ott porosodott, annyira el volt dugva az emberek elől, hogy nem olvashatták, észre se vehették, hogy a szószékeken már egyáltalán nem az hangzik. Luther csak annyit tett, hogy elővette a könyvtárból és letörölte róla a port. Na de megkérdezhetné valaki, hogy mi köze ennek a gyermek evangelizáció ügyéhez, a széljebb, vagy azon belül a visznek a munkájához. Mi köze azokhoz az igékhez, amiket felolvastam? Az, hogy a mindenkori egyháznak, az ige tanítóinak, akármelyik felekezetben élünk is, irkózatos felelősségünk van abban, hogy a gyermekeknek mit tanítunk. Akár felnőttek között, akár gyerekek között vagyunk. A középkori egyház tudatosan kiskorúságban tartotta az embereket, azáltal, hogy elzárta előlük a Bibliát. A víz pedig egy olyan szervezet, amely eleve kiskorú gyermekekért jött létre, és őjöttük dolgozik. És éppen ezért fokozott felelőssége van a tanítás tisztaságáért. Mert a középkori ember, ha előbb akadt volna egy Luther, hamarabb rájött volna talán, hogy itt valami nem stimmel. A középkori embernek a kiskorúsága az egy mesterséges állapot volt. És nem véletlen, hogy a reformáció egyik nagy hadszintere a Bibliáért való küzdelem volt. Hogy az ellenreformáció idején voltak helyek, ahol halálbüntetés terhe mellett tilos volt Bibliát tartani, Bibliát olvasni. Na de a mai gyerek, hát az ő esetében a kiskorúság az egy természetes állapot. Ő még nem fedezte fel úgy a világot, mint a felnőttek. Bár az igaz, hogy a mai tévétől, internettől megrontott világunkban egyre alacsonyabb életkorban szűnik meg ez a gyermeki naivitás. Nyugodtan merem azt mondani, testvéreim, hogy a médiából ömlő szenny elrabolja a gyerekeinknek a gyerekkorát. Idő előtt lesznek legtöbben koravén, kiégett, cinikus, gondolkodású felnőttek. Csak egy példát mondjak az egykori gyerektábori élményeimből. Két nemű tábor volt, fiúk és lányok voltak, 8 évestől 12 éves korig. Hát mint ahogy ebben a korban már kezd kialakulni, bizonyos levélkék elkezdtek jönni, menni a fiú meg a lány szállás között, és hát az egyik ilyen az én zsebembe landolt. És aztán az egyik szobánkban levő fiúcska 10 éves volt, egyszer csak összeszedte bátorságát, és azt mondta, hogy Péter bácsi, adja már oda nekünk ezt a levelet, hát attól még nem fogunk szaporodni. Egy 10 éves gyerek tud olyat mondani, amitől majd hagyatt esik a sokat látott felnőtt. De attól, hogy a gyerekek sajnos ilyenek, attól még a fokozott felelősségünk fennáll. Hát még a világ is sejt valamit ebből. Például kötelező korhatárosnak feltüntetni bizonyos filmeket, amiket persze senki nem vesz komolyan, és lehetne azon elmélkedni, hogy az a tartalom, ami mondjuk egy 16 évesnek ártalmas, az vajon mitől lesz ártalmatlan 18 év fölött, lesz-e ártalmatlan valaha is, vagy például a világ is azért sejt valamit abból, hogy a kiskorúra fokozott védelem kell, hogy legyen, hát a büntető törvénykönyv. Súlyosbító körülménynek tekinti, hogyha mondjuk egy bűncselekményt kiskorú személy sérelmére követnek el, de sajnos a büntető törvénykönyvnek az a tényállása, hogy kiskorú veszélyeztetése legfeljebb a gyermeknek a testi fejlődését veszélyeztető dolgokra terjed ki, hogy micsoda lélekmérgezés folyik a képernyőkről, az sokszor sajnos még a szülőket se igazán izgatja. De nekünk, mint szolgáló közösségnek, ebben a mai ige szakaszunkban ott van az Úr Jézusnak az egyik legsúlyosabb szava, hogy mi jár annak, aki egy kisgyermeket megbotránkoztat. És nagyon fontos lenne megvizsgálnunk, hogy a mi esetünkben ez mire vonatkozik. Mert hát nyilván eszembe se jutna egyetlen visz munkatársat, vagy önkéntes segítőt olyan dolgokkal vádolni, vagy olyan dolgokat feltételezni, amik a büntető törvénykönyvben ott vannak. De testvéreim, egy gyermeket az nem csak úgy lehet megbotránkoztatni, idézőjelben mondom most, hogy azonnal észrevehető testi vagy lelki sérülést okozunk neki. Egy gyermeket úgy is meg lehet botránkoztatni, hogy ott és akkor észre sem veszi. Mire gondolok? Tudok ott a környékünkön olyan általános iskolai hittanos csoportról, ahol felváltva két hitoktató dolgozik. Az egyik héten a katolikus, a másik héten az evangélikus. És az evangélikus lelkész korunk vívmányaként nagy előre lépésnek tartja ezt a nagy ökumenikus összeborulást. Na de mi lesz ebből? Hát előre látható, hogy zűrzavar lesz a gyerekek fejében. Mert hogyha mind a két hitoktató komolyan veszi a saját egyházának a tanítását, akkor nem ugyanazt fogja mondani, mert ez a két tanítás nem ugyanaz. Nem ugyanaz ma sem, mint ahogy 500 évesebb volt ugyanaz. Mert az, hogy egyedül Jézus Krisztus az üdvözítő, egyedül ő az egyetlen út az atyához, vagy pedig még Mária is, meg a szentek is közben jöhetnek, mint közbenjárók, ez 500 éve is gond volt, és ugyanúgy gond ma is. Ezt a problémát lehet az asztal alá sötörni, vagy a szőnyeg alá, attól még probléma marad. És hogyha a két hitoktató nem ugyanazt mondja, zűrzavar van a gyerek fejébe. Ha meg lazán veszi az egész ügyet, hiszen belementek ebbe a közös szolgálatba, akkor nagyon hamar az fog lejönni a gyerek fejébe, hogy az egész kereszténység egy komolytalan ügy. Hányan tettek már bizonyságot később felnőttként megtért emberek arról, hogy milyen sokáig a gyermekkorukban látott rossz példák tartották őket vissza a megtéréstől. És hányan nem térnek meg később sem? Ki fog elszámolni ezeknek az embereknek a lelkével? Vajon talán véletlen lenne, hogy a visznek is vannak tantételvédelmi irányelvei? Azok a tanítások, amelyek felekezettől függetlenül élőhitű emberek között nem képezhetik vita tárgyát, mert egy felekezet közé munkában is óriási felelősség, hogy mit viszünk üzenetként a gyermekek közé. Ma, 2017-ben, amikor világszinten nagy befolyású felelős egyházi vezetők az 500 éves évforduló ürügyén temetni készülnek a reformációt. Temetni készülnek a reformációt. Tudjátok, hogy mi a nagy különbség a 16. meg a 21. század között. A 16. században azt mondták, igazságot minden áron, még a szeretet rovására is. Lettek is belül a vallásháborúk. Na viszont mit mondanak az emberek? Szeretet minden áron, még az igazság rovására is. Ez tehát az egyik nagy kérdés. Tiszta tanítás. Ragaszkodunk-e az evangéliumhoz? Mi magunk, akik továbbadjuk. De ezzel még nem merítettük ki a gyermekek megbotránkoztatásának a témakörét. Mert nem csak a tanítással lehet egy gyermeket megbotránkoztatni, a hamis tanítással, hanem az életvitelükkel is. Gondoljunk például erre a mai igénkre. Mivel is kezdődik ez a jelenet, hogy Jézus odaállítja középre azt a kisgyermeket a tanítványai köré? Azzal kezdődik, hogy a tanítványok között elkezdődik egy vita, hogy vajon ki a nagyobb a mennyek országában. Annak idején, amikor én jártam biztanfolyamra, az akkori oktatónk elkezdett ennek az igének kapcsán arról beszélni, hogy vajon hány éves lehetett az a gyerek, akit Jézus odahívott és odaállított a tanítványai közé. Az biztos, hogy nem volt csecsemő, mert már járni tudott, a saját lábán ment oda, és beszélni is tudott, mert megértette, hogy Jézus hívja őt, és hogy őt hívja. Tehát bármely gyermek volt, de már tudatos korban volt. És éppen ez az idő az, amikor a felnőttek még igyekeznek a saját hibáikat a gyerekek előtt eltakarni. Itt még van esély rá, hogy megtehetik, a tinédzserek között már nincs rá esély. De az Úr Jézus most úgy tűnik, hogy ebben a jelenetben nem ezt teszi. Oda állítja a tanítványai közé ezt a gyereket, és felfigyeltünk már rá, hogy a gyerek füle hallatára oktatja ki a tanítványait. Mert az előzte meg ezt az egész jelenetet, hogy a tanítványok versengenek, hogy ki a nagyobb. Emberi, hogy a gyerek meghallja azokat a szavakat, amikkel ő kioktatja a felnőtteket. Mert nyilván ennek a gyereknek a füle is elkapott már valamit a tanítványoknak ebből a szavaiból, és talán már el is kezdett benne kialakulni a megbotránkozás, és hogyha a gyerek szempontjából nézzük ezt a történetet, talán éppen azért engedte Jézus, hogy meghallja a gyermek a tanítványokhoz intézett szavakat, hogy megelőzze a nagyobb bajt. Gyermekem, te most hallottál valamit, ami nem jó, de most ne erre figyelj, hanem arra, amit én mondok ezeknek az embereknek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Gyakorló szülők tudnák megmondani, hogy a gyerek mennyire figyel, nagyon-nagyon figyel, igyekszik minden kis nüanszot elkapni a felnőttek beszélgetéseiből, és aztán próbálja a kis fejében összerakni a dolgokat, néha egészen balgatag következtetésekre jut. Egyszer egy szívszorító történetet hallottam körzeti lelkészként egy családról, egy kedves, most már nagymamakorú, 4 gyermekes családanya volt, aki annak idején állami gondozásban nőtt fel. És a háború utáni nehéz években egyszer csak megjelent egy ember annál a családnál, ahova ő ki volt adva, egy gyermektelen idős házaspárnak a nevelésére volt bízva. És megjelent ott a családba egy hivatalnok, és hát nyilván az volt a fő mondani valója, hogy a lakást meg kell osztani, valakik ide fognak ezentúl költözni. A gyerek nem értette, hogy miről van szó, mert a másik szobában volt, de hallgatódzott. És amikor elment a hivatalnok, hát a nevelő szülők persze nehéz szívvel, de bele kellett, hogy egyezzenek, hogy a lakást meg kell osztani, de a gyereket a zongora alatt találták zokogva. Hát te meg miért sírsz? Hát azt hitte, hogy őt akarják elvinni attól a kedves családtól, és zokogva azt mondta, hogy ha nagyon jól leszek, akkor ideig maradhatok. Igen, néha egész balgatok következtetésekre jut egy gyermek, de mi van, hogyha jók a következtetései? Hogyha egy napon majd arra döbben rá, hogy édesapám már nem szereti az édesanyámat, vagy fordítva, vagy arra, hogy Krisztus szolgái között is ott lehet az irigység, a versengés, nem fog szólni semmit. Ő nem fogja kioktatni a felnőtteket, de a kis szíve beleremeg, hogy milyen világba érkeztem én meg. Aztán csodálkoznak a felnőttek, hogyha magatartás zavaros lesz, vagy jól vannak a tanulmányi eredményei, mert képtelen összpontosítani, mert egy olyan problémával találta magát szemben, amit képtelen feldolgozni. Tehát a nagy kérdés a mai igény kapcsán nem az, hogy a világ mivel botránkoztatja meg a gyermekeket, nem azért van ez az ige előttünk, hogy elkezdjünk másokra mutogatni, hanem azért, hogy vizsgáljuk meg a személyes életünket, meg a tanításunkat, hogy vajon ezekkel nem okozunk-e botránkozásokat időnként a gyermekeknek. És az a bizonyos 500 év, meg az a bizonyos 80 év se azért volt előttünk, hogy most elkezdjük ünnepelni a hívő elődeinket. Igen, hithősök voltak ők, és igenis nagyon sokat köszönhetünk nekik, de nekünk itt 2017-ben kell abban megerősödnünk, hogy az evangélium ma is ugyanaz, mint 500 éve vagy 2000 éve, és abban, hogy azokat fogja tudni, akarni Isten használni a szolgálatban, akiknek az élete hiteles és követésre méltó. Mert a gyermeknek nem csak az a fontos, hogy mit mondanak neki, hanem legalább annyira fontos, hogy hogyan élünk, hogy milyen az életünk, hogy jó-e közelünkbe lenni, vagy éppen taszító, vagy kétszínű a viselkedésünk. Jaj annak, aki egy gyermeket megbotránkoztat, de most fordítsuk ezt pozitívra. A legáldottabb dolog, ha valaki egy gyermek megtérésében Isten eszköze lehet. És én hiszem, hogy nem azért adta elénk Isten ezt a mai üzenetet, hogy csak a negatív oldalát lássuk, hanem azért, hogy a szívünk vágyakozni kezdjen egy igazán tőle elkészített hiteles életre. Amen. Mennyei Atyánk, könyörülj kegyelmesen rajtunk, hogy ez így legyen. Munkálkodj mindegyikünk szívében, hogy a csendben elvegyük tőled azt az utat, azt a szolgálatot, amit nekünk szántál. Amen.